Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk. A Királyok első könyvének 18. részéből, a 20-tól 40-ig terjedő versekből.
És elküldte Áháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a prófétákat a Kármel-hegyre. És odamenvén Illés az egész sokasághoz mondta: meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt neki a nép, csak egy szót sem. Akkor mondta Illés a népnek: én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül, míg a Baál prófétái 450-en vannak. Adjatok ezért nekünk két tulkot, és ők válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra. De tüzet ne tegyenek alája, én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. Akkor hívjátok segítségül a ti istenteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság mondta: jó lesz. És mondta Illés a Baál prófétáinak: válasszátok el magatoknak az egyik tulkot, és készítsétek el ti először, mert ti többen vagytok, és hívjátok segítségül a ti istenteknek nevét, de tüzet ne tegyetek alája. És vevék a tulkot, amelyet nékik adott, és azt elkészítték, és segítségül hívték a Baálnak nevét reggeltől fogva délig, mondván: Baál, hallgass meg minket! De nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván: kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik és felserken. És elkezdtek hangosan kiabálni, és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magukat, míg csak ki nem csorult a vérük. Mikor pedig a dél elmúlt, prófétálni kezdtek egészen az estei áldozatig, de akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgattatás. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak: jöjjetek én hozzám, és hozzám én az egész sokaság, és megépíti az Úr oltárát, amely leromboltatott volt. És vőn Illés 12 követ, a Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt: Izrael legyen a te neved. És oltárt építi a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetnivaló mag férne. És oda készíti a fát, és felvagdalá a tulkot, és felraká azt a fákra. És mondta: töltsetek meg 4 vödret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. Mondta ismét: tegyétek meg ezt még egyszer. És másodszor is azt tevék. Mondta mégis: harmadszor is tegyétek meg, és harmadszorra is azt mívelék. Úgyhogy a víz lecsorgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés proféta és mondta: ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokasság, arcra borult és mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten. És mondta Illés nekik, fogjátok meg a Bál prófétáit, senki el ne szaladjon közülük. És megfogák őket, és alávívé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket. Eddig Isten igéje. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Imádkozzunk Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünk szavaival, akit hosszú áldott szolgálat után az elmúlt héten hívott haza az Úr. Kegyelmes Istenünk, segíts, hogy úgy tudjunk most magunkba szállni, mint akik szent színed előtt vagyunk. Ott, ahol minden leplezetlenül kiderül előtted, aki mindent tudsz rólunk, és aki nem csak olyannak látsz minket, akik most vagyunk, hanem látod azt is, hogy kik leszünk, ha engedünk neked. Kérünk, hogy végtelen szereteted győzze le ellenállásunkat, a magunk igazolását, keménységünket, hitetlenségünket, fáradtságunkat. Szólíts meg most igéddel úgy, hogy belerendüljön az életünk, és új alapokra kerüljön. Arra a fundamentumra, amelyiken egyedül lehet megállni, a te egyszülött fiadra, Jézusra. Áldunk, hogy ezáltal lett nyilvánvalóvá szereteted irántunk, hogy elküldted őt erre a világra, és ő életét adta azért, hogy nekünk életünk legyen, s bővölködjünk. Kérünk, Urunk, hogy teljes nyitottsággal és bizalommal hadd tudjuk most hallani a te szavadat. Kérünk, hogy hadd tűnjön el minden, ami ezt megzavarná, ami ennek akadálya lenne, még az is, akin keresztül érkezik. Te légy itt nagy, dicsőítsd meg magadat közöttünk, mint szabadító Isten. Olyan sok láthatatlan bilincs csörög az életünkön. Szabadításodra várunk, Urunk. Kérünk, hogy ne hiába töltsük itt ezt az órát. Veled hadd találkozzunk. Adj bátorságot ahhoz, hogy levetkőzzük a ma régi élet szerint való hóembert, és felöltözzük az újat, te magadat, Urunk Jézus Krisztus. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Jakab levelének 5. részéből, a 15. versből hirdetem nektek. És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 266. dicséretünk első versét énekeljük. A 266. dicséret első verse így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek igéjét hirdetni, írva található Máté evangéliumának 6. részében, a 7. és 8. versben a következőképpen. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, ebben az esztendőben vasárnaponként az imádság témáját járjuk körül. Adventben és karácsonykor Lukács evangéliumának énekeit vettük sorra. Januárban a bibliaolvasó kalauz szerinti zsoltárok mutattak példát az imádságra, és az elmúlt vasárnaptól kezdve tanulmányozzuk Jézus tanítását az imádságról. Máté evangéliumában Urunk szól a képmutató és a bőbeszédű imádság ellen, majd példát ad az úri imádságban, a mi atyánkban. Most tehát a lényegre törő imádságra tanít bennünket Isten, hogy milyen is az. Először is lássuk, hogy mi a bőbeszédű imádságnak a kerülendő rossz példája. Amikor egészen fiatal voltam, egy idősebb, jóakaró tanított meg arra, hogy amikor először megy valaki látogatóba valahová, és egy óránál tovább marad vendégségben, az bizony nagyobb gonosztettek elkövetésére is képes. Azután már beosztott lelkész voltam, amikor olvastam John Stottnak a könyvét, a Hiszek az ige hirdetésben címmel, és ebben található egy szenzációsan jó gyakorlati tanács, hogy egy ige hirdetés legyen 20 perces, vagy tűnjön annyinak, és ami ezen felül van, az nem biztos, hogy Istentől van. Azért mondtam ezt a két példát, mert a bőbeszédű imádság is, idézőjelbe téve, gonosz tett és elvetendő cselekedet, mert mindenkire nézve káros. Káros arra nézve is, aki mondja, és káros arra nézve is, akik ezt hallják. De vajon miért? Először is azért, mert a bőbeszédű imádság pogányság. Így olvastam a 7. versben, amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok. A bőbeszédű imádság jellegzetesen pogány magatartás volt, a pogányok szaporították a szót imádságaikban. Ezt láttuk a lekcióként felolvasott igében is, ezért is választottam ehhez a két vershez lekciónak Illés próféta történetét ott a Kármel-hegyi isteni ítélet során, hiszen pontosan azt láttuk, hogy Baál prófétái reggeltől egészen délig szólítgatták urukat, segítségül hívták, az oltár körül sántikáltak, majd Illés gúnyos biztatására hangosan kiáltoztak, kardokkal és dárdákkal, vagy ahogyan Károlinál olvastuk, borotvákkal, vagdosták magukat, míg végül önkívületben nem estek, és prófétálni nem kezdtek. Dél elmúltával egészen az esti áldozat idejéig. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy kora reggeltől kezdve egészen estig más se csináltak, mint imádkoztak. Imádkoztak a maguk bálvány istenéhez, a Baálhoz. Itt látjuk tehát az egyik legjobb példát a szószaporító imádságra a Bibliában. Tehát a bőbeszédű imádság pogányság, és ezért egyúttal bálványimádás. Persze a Baál, akihez a Baál prófétái imádkoztak, valóban bálvány volt, de ha pogányok módjára mi magunk is szaporítjuk a szót, akkor bizony bálványt imádunk, akár tetszik, akár nem. Mert az igaz Istent nem lehet kifárasztani, mint ahogyan a pogányok tették a maguk bálványaival, akik azt akarták, hogy kimerítsék a saját Istenüket, hogy végül is rávegyék kéréseik teljesítésére. Ugye így olvassuk a 7. vers 2. felében, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Még hívő keresztjének is gyakran helytelenül gondolkoznak Istenről. Vagy úgy képzelik el, mint egy italautomatát, amelyikbe felül be kell dobni a 300 forintot, alul kijön a kóla vagy a fanta. Hát nem ilyen Istenünk van, hogy imádkozunk, és Istennek az a kötelessége, hogy kéréseinket teljesítse. Vagy sokan hívő keresztjének közül is azt hiszik, hogy bármire is rá lehetne beszélni Istent, ami az ő akaratával nem egyezik ugyan, csak a miénkkel, de ha elég sokat mondjuk, elég sokat szajkozzuk, elég hosszan imádkozunk, akkor majd Isten véleményét meg tudjuk változtatni, és mégiscsak enged nekünk. Kedves testvérek, az ilyen Isten, az nem Isten, hanem bálvány. Amikor így imádkozunk Istenhez, akkor bálványként képzeljük el őt. De a bőbeszédű imádság azért is pogányság, mert nem más, mint szómágia. Bocsánat a kifejezésért, lyukat beszélni Isten hasába, csak mondani, mondani, mondani. Ez bizony szómágia, ez a pogányság a maga teljességében. Elnézést kérek a testvérektől, hogy ezt felemlítem, de muszáj felemlítenem. Keresztény körökben is sok helyen gyakorolják az úgynevezett imaláncot. Egy bizonyos ideig, éjjel-nappal, óránkénti váltásban imádkozni valakiért vagy valamiért szünet nélkül, kedves testvérek, ez szómágia. Ez javából pogányság. Pogányság, mert úgy gondoljuk, hogyha folyamatosan, hosszan, egy pillanat szünetet nem tartva mondjuk Istennek a magunkét, akkor majd előbb-utóbb engedni fog nekünk. Ez bizony szómágia és pogányság. Hát akkor milyen a Jézus tanítása szerint való lényegre törő imádság, amelyet aztán később megmutat nekünk, amikor a mi atyánkot, az úri imádságot tanítja tanítványainak. Először is nagyon fontos, hogy a lényegre törő imádság nem információ közlés. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Istent nem kell tájékoztatni a velünk történt eseményekről, vagy mások állapotáról. Ő jól tud mindent, sokkal jobban, mint mi saját magunk. Az információ közlő imádságról mindig az emmausi tanítványok története jut az eszembe, akik nagy buzgósággal tájékoztatták a hozzájuk csatlakozott Jézust, hogy mi is történt vele. Mint hogyha Jézust erről fel kellett volna világosítani. A mi imádságainkban is sajnálatosan gyakran fordul elő, hogy Istennek elmeséljük azt, amit neki feltétlenül tudnia kell. Mint hogyha anélkül nem tudná. Vagy például egy ima közösségben nem Istennek, hanem imatársainknak magyarázzuk el a dolgokat. De kedves testvérek, ez meg nem imádság. Egy ima közösségben nem az imádságban kell elmondani a lényeges tudnivalókat, hanem esetleg az imádság előtt meg lehet osztani lelki társainkkal, hogy miért is imádkozunk majd azért, amiért imádkozunk. A lényegre törő imádság tehát nem információ közlés, hanem mi párbeszéd szerető mennyei édesatyánkkal. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Az imádság beszélgetés Istennel, ahol őt dicsérjük, őt magasztaljuk, neki adunk hálát, bűnt vallunk előtte, és felemlítjük kéréseinket, mások iránti közbenjárásunkat. Felemlítjük, és nem szajkozzuk. Megint csak hadd utaljak a lekcióként felolvasott ige szakaszra. Láttuk, hallottuk Illés lényegre törő imádságát. Nem szaporította a szót, nem reggeltől kezdve estig imádkozott az Úrhoz. Csak ennyit mondott. Ó Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene, hadd tudják meg e mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és mindezeket a Te parancsodra tettem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy megtudja ez a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza a szívüket. Ennyi volt az imádsága. Nem órák hosszat imádkozott, nem vég nélkül imádkozott, elmondta a lényeget, elmondta könyörgésének a magvát. Persze azért van egy kérdés, hogy Isten vajon tényleg mennyei édesatyánk-e? Hiszen csak akkor vagyunk az ő gyermekei, ha Jézus Krisztus személyes megváltónk és Urunk, akkor az ő nevében mondott imádságban jogosan nevezhetjük atyánknak Istent. A kereszt nyitotta meg az utat Isten szívéhez, atyai szívéhez. És csak egyedül Jézus érdemére hivatkozva nevezhetjük őt mennyei édesatyánknak. És hogyha mennyei édesatyánk ő, mert már az ő gyermekei vagyunk Jézus vére által, a Szentlélek belénk költözése által, akkor jogosan nevezhetjük őt atyánknak, és akkor az imádság valóban nem más, mint a vele való mély beszélgetés. De a Jézus nevében mondott imádság persze nem is azt jelenti, hogy imádságunk végéhez oda biggyeztjük azt, hogy az Úr Jézus nevében ámen, hanem azt jelenti, hogy az ő akarata szerint imádkozunk. Hogy az életünket és mások életét magára az Úr Jézusra bízzuk. És amikor nem tudjuk, hogy vajon ő mit akar, akkor imádkozhatunk például valakinek a gyógyulásáért, de mindig hozzá kell tennünk azt is, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan mi akarjuk, hanem úgy, ahogyan te. Hiszen maga Jézus adott példát az ilyen imádságra ott a Gecsemáné kertben. Végül röviden még arról szeretnék egy pár szót szólni, hogy nem Istennek van szüksége az imádságainkra, hanem nekünk. Ahogyan mondtam, nem kell Istent informálni dolgainkról, hiszen ő Isten, és mindent tud, sokkal jobban tud, mint mi, sőt, mielőtt még kérnénk tőle, ő már akkor hallotta a mi imádságunkat. Nem Istennek van szüksége a mi imádságainkra, hanem nekünk. Miért? Mert ezáltal maradunk alázatban, hogy semmit nem tulajdonítunk magunknak, hanem Istentől várunk minden jót. Ezáltal marad meg kapcsolatunk az Atyával. Egy házastársi vagy szülő-gyermeki kapcsolathoz is alapvetően hozzátartozik a kommunikáció. Ugyanígy hozzátartozik az Istennel való élő párbeszédes kapcsolathoz a kommunikáció, hogy mi is elmondjuk, amit elmondunk, ami körbevesz bennünket, ami nyomja a szívünket, elmondjuk azt, hogy őt mennyire magasztaljuk és dicsérjük, mert ő az Isten, és ő egyúttal, ami mennyei édesatyánk, hálát adunk neki a megváltás csodájáért. És meghallgatjuk azt, amit ő mond számunkra az igében, hiszen mi elmondjuk a magunkét az imádságban, ő pedig válaszol nekünk az ő igéjében. Így lesz teljes a párbeszéd. Végezetül hadd idézzek egy nagyon frappáns megfogalmazást. Az imádság rendeltetése nem az, hogy rákényszerítse Istenre az ember akaratát, hanem az, hogy kinyújtott kéz legyen Isten elkészített ajándékainak bizalommal való elfogadására. Így legyen számunkra is fontos, hogy úgy imádkozzunk, ahogyan Jézus tanított bennünket. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ámen. Az ige hirdetésére válaszként a 274. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Úr Jézus, magasztalunk téged, mert utat nyitottál Isten atyai szívéhez. Magasztalunk téged, mert véredet adtad azért, hogy mi helyre kerülhessünk, arra a helyre, amit eleve a miénk lett volna, ha nem veszítettük volna el a bűnesetben. Köszönjük, Urunk, hogy van út feléd, és hogy a Jézus által adott út, amely nem valami, hanem valaki, ő saját maga. Köszönjük, hogy ezen keresztül hozzád mehetünk imádságban. Kérünk, te formáld a mi imádságainkat, hogy se nem legyen képmutató, se ne legyen bőbeszédű, hanem olyan, ami kedves neked, ami jó illatként száll föl a mennyei oltárról hozzád. Így hadd könyörögünk, Urunk, magunkért, személy szerint, szeretteinkért, gyülekezetünkért, hadd könyörögünk a betegekért, kórházban lévőkért, hadd könyörögünk a gyászolókért, a fájdalmas szívűekért. Urunk, te bizonyítsd meg magadat nekik is. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy minél többen ebben az országban és szerte a világon hozzád forduljanak a te kegyelmes munkálkodásod nyomán. Munkálkodj bennünk, hogy feléd fordult élettel a te akaratodat keressük, és engedelmes szívvel azt teljesítsük. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg ezt a kisgyermeket, aki a keresztségben részesült a mai napon is. Te munkálkodj mindannyiunk életében. És kérünk nem csak hazánkért, hanem Európáért és ezért az egész világért. Urunk, a közben járó imádságról soha ne feledkezzünk meg. Kérünk országunk vezetőiért is, hogy te adj bölcsességet nekik. És Urunk, hallgass meg a mi magunkban, csöndben elmondott imádságainkat, háladásunkat, kérésünket, bűnbánattartásunkat egyaránt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalkozása.